népünk bőségesen Krisztusnak, a mi Urunknak megismerésében, Ővé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló 77. zsoltárunk első versét énekeljük, az Istenhez az én szóval.
fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvérek, a gyermek Isten tiszteletet tartókkal úgy beszéltük meg, hogy innen fogom olvasni a Szentírási ige szakaszt azért, hogy az igeolvasás és imádság után, az igehirdetés előtti ének ideje alatt, vagy előtt együtt tudjuk szépen a gyermekeket kiengedni, egy jó szóval elindítva. Ezért innen hallgassátok most a 126. Zsoltár szavait, ahol Isten igéje így szól. Zarándok ének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Amikor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek. Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram! A délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan, akik könnyezve vetettek, újongva arassanak, aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újongva érkezzék, ha kévéit hozza. Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mennyei, édes atyánk, tied legyen a dicsőség az elmúlt hét minden áldásáért, minden ajándékáért, szavadért, gondviselésedért, oltalmadért, vigaszodért, vezetésedért, mindenért. És neked köszönjük, hogy íme ma reggelre, gyönyörű napsütésben eljöhettünk a te házadba, közelebbről, távolabbról itt vagyunk. Köszönjük. Kérünk, áldj meg minket igéddel. Hadd érjen a te szavad a szívünkig. Hadd tudjunk valamiképpen másképp tovább menni az úton, mint ideig jöttünk. Ragadj meg bennünket, ígéddel és szent lelkeddel ma is. Kérünk erre téged. Amen. Az igehirdetésre készülve a 155. dicséretet fogjuk énekelni, de kérem a gyermekeket, akik gyermek Isten tiszteletre indultok, jöjjetek ide ki az úrasztalához szépen. Gyertek bátran. Szeretnék valamit kérdezni tőletek. Hadd lássunk benneteket, mennyien vagytok, milyen szépek vagytok. Tudja-e valaki közületek, vajon mi van a kezemben, mi ez? Vagy miből van ez?
Pohár.
Majdnem pohár. Mondj. Agyagból. Nagyon okos, nagyon ügyes vagy, agyagból. És ki csinál ilyet?
Anyu.
Művész. Hát úgy hívják, aki a korongon ilyesmit csinál, hogy fazekas. Hallottátok már? Nem? No, a Bibliában is van szó egyszer a fazekasról. Ma ezt fogjátok meghallgatni, azt a történetet, amikor Isten valakit elküld a fazekashoz. Mi történik ott? Hallgassátok figyelmesen, áldott gyermek Isten tiszteletet kívánok nektek. Györgyi néni fogja ma tartani az alkalmat. Indulhattok, mi pedig énekeljük a 155-ös számú dicséretünket az ige hallgatásának készülve.
Pál apostolnak a Tesztalonikai gyülekezethez írott második levele, első fejezete, 11. és 12. verseiben azt mondja. Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és üldsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel, és a hit minden erejével, hogy megdicsőjön a mi Úrunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő általa, a mi Istenünk, és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Amen. Foglaljuk helyet. Feltételezem, hogy többségében emlékszünk a Legyetek jók, ha tudtok című filmre, ahol egy szerzetes atya fogadott be a templomába állva gyerekeket, csavargó gyerekeket, és próbált belülük valamiképpen embert faragni, és ennek a filmnek volt a címe és a főcím dalának, ez a refrén, hogy Legyetek jók, ha tudtok. De hát ezt a filmet nem láttuk, kis pár évvel ezelőtt az első emelet nevű zenekarok csinált egy balladási énekszöveget erre a dallamra, és sokszor balladáson halljuk ezt, teljesen más szöveget, de refrén nem hagyták, mert ennél jobbat meg sem tudtak kitválni, legyetek jó, ha tudtok. A mai igében Pál apostolnak és munkatársainak az ima életébe pillantunk bele egy kicsikét, amiért ők imádkoznak a Tesztalonikai gyülekezetre gondolnak. Imádkozunk értetek, hogy? És akkor, ha az imádságról beszélünk és imádságról gondolkodunk, és egy picit belenézünk abba a tükörbe, hogy miért és hogyan szoktam imádkozni, akkor gyakran ott van az, hogy hát imádkozom ugye magam dolgaiért, az egészségemért, az ügyeimért, a nehézségeimért, a félelmeim okán, jó esetben az örömeimért, hálát adva, imádkozom a családomért, a szeretteimért, de többnyire az élet dolgai körül a konkrét ügyek, nehézségek, gondok körül forognak az imádságaim legtöbbször, ahogy látom és élem magam is. Ha valakit elbocsájtunk az útjára is, gyereket, vagy valami két jó, vigyázz magadra, vagy ha valami hitbeli gondolatokodunk, akkor valamiképpen az engedelmességre, a parancsolat, a rend, a tisztesség megtartására biztatva indítjuk és bocsánatot. Ha itt most belenézünk Pálék ima életében, akkor azt látjuk, hogy nem ezekben a szavakban, nem felszólításban legyetek jók, ha tudtok, vagy nem lehet, sem egyezik, próbálkozzatok vele, nem valami fajta parancsot, vagy útmutatást adnak, hanem mindaz, amit szeretnének, hogy a Tesztalonikai gyülekezetben élő emberek elérjenek, megérjenek, mindaz, amit szeretnének, hogy az ő életükben megvalósult történés legyen, mindaz Isten kezébe teszik. És azt mondják, hogy imádkozunk azért, hogy, és akik három gondot olvastam a Szentírásból, amit itt pár évvel felsorolok, az első, hogy Isten tegyen titeket méltóvá az elhívásra, a második, hogy töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel, és a harmadik, hogy töltsön meg bennünket, ugyanígy ajándékozzuk meg titeket a hit minden erejével. Mit jelentenek ezek? Háromról fogunk beszélgetni, úgy, hogy a végén ide veszem azt, amivel mindezt megindokolja Pál, hogy miért is ezt kéri, miért is ezért imádkozik. Még egyszer, nem parancs, nem felszólítás, nem is valami óhaj, nem is valami kívánság, de jó lenne, vagy ilyen motiváló, hogy ugye ti is így szeretnétek, ha ugye nem, hanem azt mondja, hogy imádkozunk, hogy úgy, ahogy a fazekas azt a tálat, vagy a cserépedét, vagy bármit a korongon megformál, úgy az igen, és az Isten szent lelke formáljon, alakítson benneteket is. Úgy, hogy ezek a dolgok a méltóvá létel az elhívásra, minden jóban való gyönyörködésre való teljeskészség, és a hit minden erejének emelése legyen a tiédben. Éljen meg bennetek, nőjön föl bennetek, legyetek ilyenekké, formáljon benneteket, alakítson benneteket, így Isten, dolgozzon rajtatok így, Isten, hogy erre eljussak. Menjünk kedvesével, méltónak lenni. Imádkozik Pál azért, hogy Isten a gyülekezet tagjait tegye méltóvá az elhíváshoz. Mit jelent ez, hogy méltó? Ez a szó, ez a fogalom azt mondaná alapvetően, hogy olyan, ahol illik egyik a másikhoz. Ahol passzolnak egymáshoz, hogy találnak egymáshoz. Ahol az egyiket hozzá lehet tenni a másikhoz. Azt is lehet mondani, azt is jelenti, hogy azonos értékű, egymásnak megfelelő, azonos értékrendűséget képvisel, azonos fajsúlyt, és akkor illeszkednek egymáshoz. Egymással megegyeznek. Vagyis a gyülekezet tagjai legyenek, váljanak Isten keze alatt olyannak, ahol értékrendiségben, fajsúlyilag, súlypontozottilag illeszkednek ahhoz, hogy őket bennünket Isten elhívott valamire. Mire hívott minket Isten? Örök életre, hogy oda megérkezzünk a mennyei valóságra, addig pedig itt egy engedelmes szent életre. Amikor azt mondja Pál, imádkozom azért, hogy méltó legyetek az elhívásra, akkor azt mondja, imádkozom azért, hogy ti olyanok legyetek, hogy értékrendileg, amit az életetek képvisel, amit vagytok, semmi látszik belőletek, az egyensúlyban, egyenrangban legyen azzal, hogy ti örök életre mentek, hogy ti Istennek engedelmes gyermekeit vagytok. Ha nagyon röviden akarnám fordítani, akkor azt mondanám, ahogy a Jézus mondja a hegyi beszédben, ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei ötletek tökéletes. Mert a tökéletes örök élethez kell itt és most nekem egyenrangúnak illeszkedőnek legyek. Vagyis imádkozom azért, hogy méltó legyetek, vagyis megfeleljetek, egyenértékűek legyetek ahhoz, hogy Isten nektek örök életet készített. Hogy itt és most úgy éljetek, mint akik már ott voltok a mennyben. Megigazoltam, tökéletességben, szentségben, hiánytalanul. Ha most valaki föltenni a kezét és azt mondja, hát én ezt próbálom, amióta megtértem, amit elkezdtem hinni, de hát azért valljam meg, hogy hiába vagyok, akkor azt mondom, hogy pont ez lenne az izgalmas. Hogy szembenézek ezzel, és azt mondom, hogy hát uram, te tudod, hogy ez nekem. És mindenki, én magam is, el tudom sorolni leginkább a saját magam gyöngességeit. Uram, tudod, hogy ebben nem megy, abban, amabban, jaj, nekem már addig soroljam, de jobban tudom, mint én. Akkor most, hogy leszek én méltó az elhívásra? Hogy leszek én méltó arra az elhívottságra, amire te elhívnál? Hát, hogyan? Hiszen nem szégyent akarok hozni én Krisztusra, nem szégyent akarok hozni én a mennyei atyára, nem azt szeretném, hogy újra utogassanak reál, hogy na, templomba jár, de nem látszik meg rajta, hanem méltó szeretnék lenni, de hát Istenem, te látod, hogy ez magamtól nem megy, és minden igyekezetem ellenére sem megy. Milyen jó! Nem azt mondja az ige, hogy préselj ki magadból valahogy mindenképpen. Mert amikor erőszakolva, dacolva, csak azért és vakcsikorva, és megmutatom, hogy igaz ember vagyok, na akkor leszek álszent. Mert nem őszinte, mert nem szívből fakadó, hanem valami kipréselt. És nem örömös engedelmesség, győzelem lesz, hanem kényszer, amiután esetleg benyújtam a számlát, hogy akkor Istenem most te lesz, mert én most jó voltam, nem? Milyen jó,
Nem azért kell méltóvá lenni, hogy elnyerjem az elhívási talmat, az örök életet, hanem azért igyekszem méltó lenni, mert már elnyertem. Ez a hálán része. Hogy egyszerűen csak megpróbálom valamit visszaadni Istennek abból, amit kapok tőle, amit átélek a bűnbocsánatban, amit átélek a naponkénti igei vezetésben, amit átélek az ima meghallgatásban, amit átélek az élet örömében, a gondviselésben, az ő gazdagságában, az ő szeretetében. Egyszerűen csak válaszolok azzal, hogy de szeretnék méltó lenni tényleg. De szeretném, ha az örök élet valóságában valahol az én életem tényleg egy sőcsoportban lenne. És tudom, hogy nem lesz, de igyekszem. De mégis erre igyekszem. Ezért imádkozik hát Pál, ezt mondja, hogy méltó legyetek az elhívásra. Erre az elhívásra. Második, amiért imádkozik Pál, gyönyörködni a jóban. Úgy mondja, hogy töltsön meg benneteket is. Biztos volt már, hogy kulacsot, üveget, valamit oda tettünk a csap alá, hogy megtöltsük. És azt mondja, hogy töltsön meg benneteket teljesen. Vagyis csúlyuk. Szívünk. Hogy a ti életetek, a ti szívetek legyen színűdik terve azzal, hogy ti a jóban gyönyörködtök. Világos azt mondanám, hogy hát az a legtermészetesebb, hogy a jóban gyönyörködöm, nem? Hogy a jónak örülök, nem? Igen, az kellene legyen a természetes. De a bűn ezt is elhatotta. Ézsaiás proféta könyvében olvasunk egy ilyen mondatot. Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó. És a jóra az, hogy rossz. Akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják, akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű. Vannak ilyenek? Ezt Ézsaiás proféta 2500 évvel ezelőtt mondja. De mintha ma mondaná. Amikor összekeverjük az igazat a hamissal. Amikor azt mondjuk a jóra, hogy az rossz, és a rosszra azt mondjuk, hogy jó. Amikor mintaképpen kapunk olyanokat, amire azt mondjuk, hogy hát ez nem is így van. De addig mondják, hogy már kezdjük elhívni. Meg már kívánatosság vonzóvá lesz, hogy hát, nincs is abban olyan, azt próbáljuk ki. Lássuk meg. Mert tényleg azt mondták eddig, de ki tudja, hát ha. Hogyan van ez? Azt mondja Pál, imádkozom azért, hogy Isten töltsön meg benneteket. És nem egy kicsit, nem félig, nem kétharmadig, mert akkor már hogy ez meghatározó, az már minősített többség, nem? Hanem teljesen, színűtik, csordultik, töltsön meg titeket azzal, hogy ti felismeritek mi a jó. És gyönyörködni tudjatok. Hogy lássátok, hogy mi a jó, értsétek, mi az, ami jó, és gyönyörködni tudjatok ebben. Amikor oda megy Jézushoz, egy gazdag ember, talán fiatal ember, így szólítja meg Jézust. Jó, mester, mit tegyek, hogy? Azt mondja Jézus, te állj már meg egy kicsit, állj meg. Miért mondasz engem jónak? Most gondolni akarsz nekem? Titizni akarsz nekem? Mit akarsz? Miért mondasz engem jónak? Hát senki sem jó, csak egy. Az Isten. Hát el is szomtyúlik az illető. Miért mondasz engem jónak? Ha a jóról beszélünk, mi az, aki jó, akkor egy van, maga Isten. Ha a jóról beszélünk, mi az, ami jó, akkor az csak az, ami Istentől van. Amit ő teremtett, amit ő formált, amit ő adott, amit ő talált ki, az a jó. Ami az ő rendjében illeszkedik, az a jó. Hogy bármi, amit az ő dicsőségére tehettem, végezhettem. Az a jó. Megtanulni, gyönyörködni a jóval. Tudni, mi az a jó. De azért nem olyan könnyű ez. Melyikünk ne azonosult volna életében akár csak egyszer is? Azzal, aki a 73. Zsoltárt írja, és azt mondja, hogy hát Uram Isten, hát hogy van ez, mondd már el nekem. Hát látom ezeket a bűnösöket, ezeket a gazembereket, ezt rabló tolvaj bandát, és ezek úgy boldogulnak, hogy csak van. Ezeknek semmi baj, ezeknek mindenek megvan. Ezek vígan élnek, én meg itt vagyok az élet egy csomó gondjával baján. Ők csalogatnak, hazudnak, megtehetik, senki számon nem kéri. Én meg küzdök az élet mindenféle gondjával, hordozom az élet terhelyt. Hogy van ma ez Isten? És azt mondja a Zsoltáros, hogy így szól. Már odáig érek, hogy én is úgy beszélek, mint ők. Igen, valamikor úgy érzel, hogy semmi nem jön össze. Pedig hisz, pedig remél, pedig tudom, hogy egy kegyelmes, gazdag írgalmas. És ott a másik, aki nem hisz, és se templom, se bíja, se jön, semmi, és úgy megy az élet, mint az autópályán menne. És így van, és minden meg. Hogy van ez? Istenem nem hitte. Milyen igazság ez? Mondd már valamit. Ő nem érdemlem semmi. Én, hát ha nem is érdemlem, de mégis itt vagyok, és nincs se, akkor hogy van ez Isten? Amikor azt mondja, hogy imádkozom azért, hogy töltsön meg benneteket Isten azzal, hogy gyönyörűen tudjatok a jóval, akkor elmondom azért, hogy amikor elégedetlen lennék, amikor a sorsomat mások sorsához is mérnék. Amikor próbálnék valamiképpen elszámolni az Úristennel, hogy kikinek mennyire, akkor talán csendesedjek le. Akkor talán álljak meg. Akkor nézzek magamba, hogy tudok örülni, mint annak, ami van, vagy csak az elégedetlenségemet fogom. Adtam hálát mindazért, ami Isten ajándéka az életemben, vagy csak azt látom, akár a mások életében, amire talán vágyolnék, de az sem biztos, hogy tényleg szükségem van. Hogyan van? Vagyis terve vagyok-e azzal, hogy örülni tudok az Isten jóságára? Terve vagyok-e azzal, hogy örömmel nyitom ki reggel a Bibliát, hogy Istenem, mit akarsz ma én nekem mondani? Terve vagyok-e azzal, hogy én tudom, amikor az imádságban elmondtam, nem a falnak beszéltem, meg nem csak úgy jó volt kimondani, hanem tudom, hogy ezt meghallgatta az Úr. Terve vagyok-e azzal, hogy tudom, az életem, az utam, az ő kezében van. A történései, az ő cselekedetei, az ő cselekményei az én életemben. Egészen odáig, hogy azt is tudom, hogy mi, mikor történik, vagy történhet, a menetrend is. Nálam. És úgy jó, ahogy ő rakja. Nagyon furcsa volt, nagyon döbbenet volt számomra, mikor először ebben így belenéztem életembe. Hogy még az élet menetrendje is, hogy mikor mi történhet, az ő kezében van. És úgy jó, nem előbb, és nem később, hogy kimegy el, vagy éppen kiérkezik. Úgy jó, ahogy ő rakja össze a menetben. Azt mondja Pál, imádkozom ezért, hogy a jó gondoló gyönyörködéssel terveljetek. Fordítom meg, hiszen különben becsapódnátok. Hiszen különben becsapnátok. hamisvárokkal, irigységgel, ki tudja mindenre. És a harmadik, amit mond, hogy teljen meg a hit erejével. Senkit bátor nem szeretnék, de időnként feláll a szőr a hátam, amikor azt mondják, hogy én olyan nagyon hiszek. És hogy megkérdezni, hogy mit? Mit? Mert a hit nem ellen fogalom. A hit történő valóság. A Heidelbergi Káté is azt mondja, hogy a hit ismeret és bizalom. És a hitről, ha a Szentírás olvasok, egy sok olyan dolgot mond el, ami cselekményhez, történéshez kötődik. Amikor azt mondja Jézus, hogy mostan én hitetek volna, és azt mondanátok a hegynek, hogy ugorjon a tengerre, beleugrom. A hegyeket mozogni. Függetlenül, hogy történés. Amikor Péter és János megy fel a templomba, az Ékeskapuba, ott ül egy sánta. Alamizsnát kér. Azt mondja, ezüstünk és aranyunk nincs. De azt mondja, látta rajta, látszott rajta, hogy volna hite, van hite a gyógyuláshoz. Azért a názareti Jézus nevében kelj fel és kell, és a sántot föl kell és szök el. Mert volt hite. Ahhoz, hogy megfigyeljön. A hit, az élő hit, az mindig cselekményekkel tartozik össze. Az élő hit, az egy történő, működő valóság. Ott élet van, ott dinamika van, ott történés van. Az élő hit erő. Legyen meg bennetek a hit minden ereje, legyen erő engedelmesnek lenni, amikor nem logikus, mert mindenki úgy csinálja, nem mindenki. Legyen erő engedelmesnek, amikor nehéz, mert netán bolondnak is néznek miatta, hogy legyen előd az élet terheit hordozni, hogy elhordozz betegséget, gyászt, bármiféle terhordozást, vesztességet, küzdelmet. Legyen erőd a csatáidat megvívni és nem elmenekülni előre. Legyen erőd az esetlegesen ellenem indul a ellenem irányuló gonosz szándékon, mint az ördög tüzes nyilait kimondani. Legyen erőd élni egy teljesen más értékrendre berendezkedett világban. A hit erő, méghozzá az az erő, hogy én részes vagyok Krisztus győzelmében. Hogy ő meghalt és föltámadott. A hit az az erő, hogy a kereszten nekem bűnbocsánatot szerzett, föltámadásával örök életet. És ez nekem részem. Ez nekem erőforrás. Bűnbocsánatot nyert ember vagyok. Örök életet nyert ember vagyok. Nem kérdéses, majd talán lehet, hanem egészen bizonyos. Mert ő ezt mondta. És nem vagyok rá méltó és elkészült, és mégis ő tesz engem hozzá. Nem nélkülem, nem vagy ki belőle, mert én is kellek hozzá, de megcselekszi vele. És ennek a kulcsa, hogy elhiszem, hogy innen minden kész, és elhiszem, hogy ez nekem is elhiszem. Ha Jakab apostol levelét olvassuk, Jakab vitázik nagyon, és azt mondja, hogy beszélünk hitről? Jó. Mutasd meg a cselekedeteidből. Mutasd meg, meg kell látszani. Ha hiszel, akkor belátszik a cselekedeteidet. Mert ez így működik. Legyen erők, kérjük Pál. Legyen erők, hogy valóban a hitünk ilyen élő, cselekedő hit legyen. És végül miért is mindez? Azzal zárja, hogy megdicsőjön Krisztus bennetek, és ti ő benne. Vagyis, hogy fölragyogjon rajtatok Jézus Krisztus. És ti is ragyogjátok az ő fényét, az ő világosság. megdicsőjön, fölragyogjon, fölfényék az életeteken, hogy ti Krisztus megváltott gyermekei vagytok. És viszont, hogy ti magatok ragyogjátok ebbe a világba Krisztus igazságát, szeretetét és jóságát, amit megértek. Hadd biztassak ezzel ennyivel. Mindenki maga tudja, maga ismeri az ima életét. Miért szoktam imádkozni? Talán erről a hétre vegyük oda magunkat, egy kicsit házi feladatunk. Maga, mint a családom, mint a gyülekezetemért, református egyházunkért. Valahogy így is tudok imádkozni. Valahol ez is férjen bele. Méltónak lenni az elhívásokat. Megtelni, teljesen a jóval való gyönyörködéssel. Megtelni a hit erejével. Hogy fölragyogtasson Krisztust. Hogy ragyogjon Krisztus dicsőségét. Amen. Az ige hirdetése válaszképpen a 474-es dicséretet követően egyetlen versenyi kicsi ének Istennel járni, lakozni. 474. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, mennyei édes atyánk szeretete és a Szentlélek Isten megáldó, megszentelő közössége legyen és maradjon mindenkor mi bennünk. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetésünket.
Hirdetem elsőképpen az adakozást, Isten igéje ezt mondja, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Alkalmainkat hirdetem, jövő vasárnap délelőtt 10 órakor Isten tisztelet olyan szokott lenni, de ez már advent első vasárnapja lesz, december 1-je, ebből az alkalomból megterítjük az Úr asztalát, szeretettel hívunk és várunk így mindenkit, jöjjünk, kezdjük úrvacsorai közösséggel az adventet, és jó szívvel bíztatok mindenkit erre, hogy az adventi készülődésünkben egy ilyen nagy lelki lélegzetvétellel induljunk, hisz kevés, ha csak sütés, főzés, takarítás, ajándékvásárlás, a készülődés és a karácsonyba való betoppanás, valóban legyen lelki feltöltődésünk is, hogy ott legyen mögötte az, amiről az egész szólni akar. Természetesen ugyanúgy, hogy szokott gyermekisten tisztelet is lesz. Kedden 14:30 konfirmációs óránk van, este 18:00 kedden pedig presbiteri gyűlés, péntek este pedig 18:00 a férfi körre várjuk a férfi testvéreket. Szomorú szívvel hirdetem, hogy elhunyt Orbán Miklósné, született Molnár Zsuzsanna testvérünk, Nógrádon született, temetése 2019. 11. 29-én lesz, 14 órakor, 80 esztendőt élt testvérünk. Szombaton lesz Fóton az egyházmegyei presbiteri nap, ha valaki még most dönteni el, semmi akadálya, szóljon, jelentkeztetjük, valaki nyugodtan még jelentkezhet, ha szeretne. Aztán az istentisztelet elején mondtam, a gyermek istentiszteletre szeretnénk így kiengedni, ahogy a mai formát láttuk a gyermekeket, hogy kicsit rendezettebben, kicsit szervezettebben, egy elindító jó szóval, reméljük, hogy ez be fog válni. Mi pedig látjuk a gyermekeinket, örülünk nekik, talán be is tudjuk azonosítani könnyebben, hogy ki hova tartozik, és ők is így jobban fogják érezni, tudni a helyüket és indulásukat, és kapnak egy alaphangot is az elinduláshoz. A karácsonyra készülve, a karácsonyi gyermekműsorra készülve azt találtuk ki, hogy az advent 4 vasárnapján való gyermek istentisztelet lesz a műsorpróbáknak is az ideje, tehát picivel rövidebb lesz az istentiszteleti rész, és a gyermek istentiszteletet tartók majd párban igyekeznek a gyerekeket fölkészíteni a karácsonyi műsorra. Azt szeretnénk ehhez kérni tehát, hogy akik szeretnék, hogy a gyermekek a karácsonyi gyermek műsor szolgálatában részt vegyenek, azok egyrészt szóljanak, jelentkezzenek, másrészt lehetőleg advent mind a 4 vasárnapján hozzák a gyermekeket, hogy össze lehessen próbálni. Ha valamelyik vasárnap nem tudnának, akkor kérjük, hogy szóljanak előre, akkor ekkor ne számítsanak az én gyermekemre, mert el kellett utaznunk, hogy valami olyasmi van. Illetőleg igyekszünk az iskolában is a református hittanos gyermekeket megszólítani és meghívni egy értesítővel, a szülőknek szánt értesítővel, hogy tudjanak róla, jöjjenek és készen legyenek rá, hogy elkészüljenek. Azt a fajta nagy csomagosztás, ami a tanodához tartozott, ez a cipős dobozos, az idén nem fogjuk csinálni, de természetesen a gyülekezet gyermekei, akik itt tesznek a Szentestén, egy szerint is ajándékcsomagot kapni fognak az idei esztendőben is, de erről majd még beszélünk, erre még van egy kicsi időnk. Köszönöm. Az Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük a 499-es számú dicséretet, annak mind a 4 versét, örök élet reggele. 399. Egyik sem. Örök élet reggele. 489. Bocsánatot kérek. Akkor valamit eltévesztettem. 489. Örök élet reggele. Elnézést. 489. 489 örök élet reggele. Elnézést. remélem tudjuk, ismerjük. 489, örök élet reggele, és akkor mind a négy versét zengjük szépen. Fennállva a himnuszt énekeljük.
Yeah.
Még a hirdetésekhez annyit hadd mondjak örömhírképpen. Márkus Gábor nagy tisztelt úr csütörtökön a zsinat Balatonszárszói kihelyezett ülésén átvette a Dobos Károly díjat, az ő testvére pedig Márkus Mihály nyugalmazott püspök úr teológiai aranygyűrűt vett át. Hálásak vagyunk érte, Isten áldja meg őket ezzel a kitüntetéssel mind a kettejüket. Békés szép vasárnapot adjon mindjárt a mindenható Úristen, Isten velünk, viszontlátásra!